Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok! Én Zajti Ferenc vagyok, és beszélgető társaim Erhard Gábor, az Országépítő.net internetes folyóirat felelős szerkesztője, illetve Csóka Balázs, az Országépítő újságnak a felelős szerkesztője. Az előbb beszéltünk arról, hogy itt a különbség csak annyi, hogy az egyik mögött áll egy szerkesztőbizottság, a másik pedig egyetlen egy, mondjuk úgy, felelős személlyel működik. A mai beszélgetésünk témája az Országépítő újság lenne, tehát itt kifejezetten a újságról, a lapról lenne szó, de ma már ez nagyon nehezen elválasztható egymástól, hiszen majdhogy nem ugyanazok a írások, cikkek is megjelennek egyik, illetve másik felületen is. Tulajdonképpen az újság 1989-től datálható, tehát amikor is az alapítvány és az egyesülés is megszületett, rögtön ennek a 89-es időpontnak a hurrá optimizmusával együtt egy lap is született. Az egyesülés vállalta föl azt, hogy egy oktatási, gazdasági feladatot visz tovább, és ennek a fórumaként született tulajdonképpen az újság Gerle János főszerkesztésével. Úgy hiszem, hogy még most a mai napig is fennáll az a alcíme a újságnak, hogy építészet, környezet, társadalom, tehát ez a mai napig nem változott. És akkor talán innen indulnánk először a mai újságnak a szerkesztési gondolatához. Egyáltalán ez a társadalom, amit csak végéről kezdjük, mert ez az izgalmasabb, ez a társadalom, ez hogyan és miben nyilvánul meg ma alapban. Régebben ugye ez a társadalom, ez általában mindig a konferenciákkal volt kapcsolatos, ahol bizonyos időszakonként az egyesülés tagszervezetei és tagjai összegyűltek, és egy éves programot próbáltak meg körüljárni, ilyen volt a főépítészet programja, ilyen volt a különféle szervezeteknek a működése, vagy a településeknek a alakításával kapcsolatos események. Ma ez hogyan néz ki az újságban? A társadalom hogy jelenik meg a lapba?
Az én elképzelésem szerint a szerves építészet az a helyhez, a helyi közösségekhez kötődő építészetet jelenti, és azt gondolom, hogy ezen a szűrőn át tud megjelenni a társadalom az újságban, a folyóiratunkban.
Konkrét írásokkal kapcsolatosan, vagy pedig van valami távlati elképzelés, hogy hogyan tudnának az építészek belenyúlni a társadalom főbb kérdéseibe, vagy milyen elképzelés van ezzel kapcsolatosan?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye Ady Endrének, az értelmiségnek a vátesz kiemelt szerepe a 20. század elején az még általánosan elfogadott, és mindannyian úgy tanultuk az iskolába, hogy és ez így is volt, hogy a társadalom felnézett az értelmiségre, felnézett Adira, és aki irányt mutatott, és egy látlehetet adott arról, amit látott. Ebből sok minden így volt még a 90-es években is. Ugyanakkor megváltozott a világ, és megváltoztak azok az emberek is, vagy eltűntek, meghaltak a világ változásával párhuzamosan, akikre 10-20-30 évvel ezelőtt fel tudtunk tekinteni. Itt könnyű, vagy hogy mondjam, nyilván adódik a első helyen Makovec Imrének a személye, aki egyértelmű vezetője, irányítója volt minden értelemben, minden tekintetben az újságnak, a Kós Károly Egyesülésnek. De hát, hogyha ő megszólalt, akkor az most újságra vagy médiára lefordítva az az egész médiát érdekelte, ami azt jelentette, hogy az emberek odafigyeltek rá, elolvasták. De hát, hogyha ugye hát Imre bácsi nem él már, de hogyha egy kicsit az építészeken túlmegyünk, akkor valójában Én azt gondolom azért, hogy akár a költőknél, színészeknél ugyanúgy nekem hiányoznak ezek a nagy Sinkovics besenyei, ezek a nagy nevek, akikre még oda figyeltek, oda lehetett figyelni 10-20-30 évvel ezelőtt.
Azt én is azt gondolom, hogy azért, ha jobban meggondoljuk, hogyha most társadalmi problémákról kellene mondjuk úgy, hogy felelősséggel megnyilvánuló forrásokat, személyeket találunk, akkor azért nagyon nehezen találnánk. Tehát valóban azért a napjaink gondolkodása, és különösen igaz ez ugye a mi építész közösségünkre, hiszen ezzel alapvetően ugye ez Kós Károly egyesülés többségét ma már építész irodák alkotják. Valóban azt nem mondom, hogy kicsúszott, de hogy máshol van a fókuszunk, nem feltétlenül a társadalmi problémákkal való közvetlen foglalkozásban. Természetesen ez a közvetett foglalkozás, a főépítészi tevékenység, vagy akár minden egyes építészeti alkotás, mint a közösség életébe való kisebb vagy nagyobb közösségi egységekbe való beavatkozás meghatározza természetesen a társadalmat. Nyilván ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Ugye ehhez alapvetően szerző is kell, ugye, és hogy... Ma már ugye minden meg van írva, ez eleve magának a print médiának is egy elég komoly problémája, hogy mire kijön a print médiában egy negyedéves folyóiratról van ugye szónk, egy cikk, akár tényleg a napjaink építészeti komolyabb kérdéseiben, simán lehet, hogy már, hát ezt nem mondom, hogy lejárt lemez, de teljesen más a szerepe, a felelőssége, sokkal inkább egyfajta, mondjuk úgy, hogy pillanatkép, dokumentálás, ez nekem régi mániám is, ugye mióta én az Országépítő folyóirat szerkesztésében, vagy írásában részt veszek, akkor nekem ez meggyőződésem, hogy nekünk dokumentálnunk kell első körben azt, ami a Kós Károly Egyesülés tagszervezeteiben működik, mert hogy egyrészt más nem teszi meg, tehát illetve maguk a tagszervezetek önállóan nem teszik meg, és ez sokkal fontosabb. És ez sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nem főállásban, építészpraxis mellett végezzük mindannyiunk a szerzői, tehát a cikkírói, illetve szerkesztői tevékenységet, ami egyébként nem nyavajgás vagy panasz a részemről, hanem egyszerűen ez egy tény, hogy hát értelemszerűen azért az ember próbál vagy érdeklődéséből, szakmájából kifolyólag inkább az építészeti kérdésekre fókuszál. Én azt gondolom, hogy emiatt mert nyilván egy burkolt kritika is van talán a kérdésedben, hogy ahhoz képest, hogy milyen forrásban, milyen időkerettel csináljuk, szerintem ez a dokumentáló tevékenység, ez messze izgalmasabb, mint amit mondjuk úgy, hogy elvárnék én magunktól, ami mondjuk akár ebben a lapszámban is benne van. Tehát, hogy igenis, ha már azt mondjuk, hogy inkább az építészetről szólnak, viszont egy nagyon izgalmas, érdekes, széles spektrumáról, akár ha csak tényleg ezt a lapszámot megnézzük a dubai pavilontól, a Fiumei úti sírkertnek a revitalizációjáig. Tehát én azt gondolom, hogy ez a hangsúlyeltolódás, ez valahol egy természetes dolog. Én nem tudom, hogy mi lehetett valóban ott a 90-es években az a lelki állapot, vagy az a helyzet, amelyik előidézte azt, hogy tényleg nagyon sokaknak nagyon fontos mondani valójuk volt a társadalmi kérdésekről, és ezt tudott akár gazdálkodáson, történelmen, tájépítészeten keresztül is megnyilvánulni, és hát nyilván egy másik nagyon fontos dolog, hogy az antropozófiával való foglalatosság volt, amelyik hát szintén alapvetően szerintem, bocsánat, hogy így mondom, szerző hiányában kicsit kilúgozódott a lapszámból, mert hogy ma már ez is egy jellemző dolog, hogy olyan mélységben antropozófiával vagy ilyen kérdésekkel foglalkozni, biztos, hogy vannak, akik foglalkoznak, és azoknak hál' Istennek, ugye, ahogy ez a rendszerváltáskor az Országépítő tulajdonképpen sokkal szélesebb spektrumot fogad föl, ma már hát mondhatjuk azt, hogy 3-4 lap az, ami mondjuk ezzel a tematikával párhuzamosan foglalkozik az idők folyamán, ugye létrejött a szabad gondolat, ugye az európai közép, tehát, hogy ez egy természetes folyamat, alakul. Hát most az, hogy mi szerepel a borítón, nyilván igyekszünk, azért ez inkább a mi emlékeztetésünkre is ott van, hogy igyekezzünk ezt a spektrumot tartani, és ezt a hármasságot, mint oly sok minden másban megtartani az érdeklődésünkben.
Nem kritika volt a kérdés mögött, csak egyszerűen, ha ugye mi filmeket szoktunk készíteni, ennek következtében azért beleszaladunk olyan kérdésekbe, amik nagyon élesen megfogalmazódnak. Tehát ilyen például a kis településeknek a problémája. Ami, teszem azt, 21 néhány évvel ezelőtt ugyanolyan akut probléma volt, mint ma. És erre egy építésznek ugyanúgy választ kell adni, és vannak is egyébként válaszok erre. Másik oldalról pedig, ha azt nézzük, hogy az egyetlen az országépítő volt az építészeti folyóiratok között, amelyik konkrétan felvállalta azt, hogy a magyar társadalomnak az építészettel kapcsolatos oldalát megpróbálja megtalálni, és megpróbál abban a részbe megjelenni, és megfogalmazni ott gondolatokat. Na most ilyen azért, hogy mondjam, egy védekezés hallottam ki a szavaidból, miközben te legutóbb megjelentettél egy írást, ami nyilván nem csak egy építészeti problémát, hanem egy társadalmi problémát jár körül, mégpedig az, hogy a vidéki építészettel mi lesz. Na most, hát ez egy súlyos kérdés. Na most én azt gondolom, hogy valahol a társadalom vagy a környezetnek a problémája itt van. A másik az, az egy Visegráddal kapcsolatos téma. Egy nagyon egyszerű dologról van szó. Egy építető, aki a ház falán talál valamit, az, és neki nem tetszik, azt onnan le akarja szedni, és egy szép egységes homlokzati képet akar, csak hogy az a felfestett darab, az ugye műemléki védelem alatt áll, vagy illetve helyi védelem alatt áll. Na most itt megint egy társadalmi problémába beleszalad az ember, honnan a búbánatból tudná ezt az ember? Az építés szakmán kívül nem mindenki járatos azokban a egyébként vaskos dolgoknak az ismeretében, amivel egyébként egy építész nap mint nap foglalkozik. Na most ezek megint olyan kérdéseket vetnek föl, hogy egyáltalán az építész és a környezete az milyen viszonyban van egymással, vagy ne adj Isten, ugye az ízlés, ami megint csak egy egyéni, individuális képessége az embernek, az milyen formában változtatható vagy alakítható. Tehát egy csomó olyan kérdés van, ami ezt a környezetet, társadalmat érinti, és bizonyos szempontból azért mégiscsak foglalkoztok ezzel.
Hát így van, tehát azért alapvetően, hogy a Főépítészek című rovat azért ez valamennyire ezt érintette. Azért mondjuk egy kicsi, hogy mondjam, ilyen mellékhangként azért azt hadd jegyezem meg, hogy mi építészekként bárhol is dolgozunk, kis településtől kezdve főépítészként akárhol. Sajnos az a helyzet, hogy az adminisztráció az olyan szinten megeszi az életünket, hogy nagyon, tehát hogy én magam is néha csodálkozom magam, hogy miért van még nekem egyéb mondani valóm az építészet egyéb aspektusairól is, lásd ez a Vidéképítészet című eszé. Tehát, hogy nem, ebből a szempontból nem vagyunk ideális állapotban, és tényleg, hogyha csak azt nézem, hogy a lapindulásokon én mondjuk még nem voltam a szakmában, de mondjuk 98-ban, amikor kezdtem, nagyságrendekkel több idő volt a tervezésre, és nagyságrendekkel, de tényleg összehasonlíthatatlanul kisebb volt az adminisztráció és a dokumentálandó anyagok.
És ez miért nem fogalmazódik meg például ebbe a szakmába?
Hát ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy az építész szakmára szerintem amúgy is nagyon jellemző egyfajta ilyen elefántcsontoronyba zártság, ami most tényleg itt a közéleti vitáknál nagyon erősen meg is jelenik, akár a palotában vagy a várban mondjuk inkább ugye történik, és az a baj, hogy ma már ebben a brutálisan összezárt, kis létszámú, ugyanakkor a média által mégis ezer szállal összekötött közösségben, ezek a mondjuk úgy, hogy állásfoglalások már baromira, hát nem is az, hogy veszélyesek, de hogy nagyon-nagyon kiélezetté válnak, és ezért szerintem sokkal fontosabb az a kiegyensúlyozott dokumentálás, most megint csak ismételni tudom magamat, amit az országépítő szerintem nagyon-nagyon jól csinál. Tényleg akár csak a dubai magyar pavilon, ami a mostani lapszámnak ugye a címlapján is van, tehát hogy erről gyakorlatilag bulvár szintű híradásokon kívül, de még csak azt mondom, hogy fotón kívül, tehát 2-3 fotón kívül semmi nem jelent meg a magyar médiában, és mi pedig ezt hozzuk. Úgyhogy hál' Istennek szerintem sokat tennivalónk, jóval több, mint amennyit bírunk. Ehhez képest szerintem a lapszám most már azt kell, hogy mondjam, tényleg az utóbbi 5-6 évben baromi egységes, és még ha tényleg valóban az építészetre fókuszálóan, de széles spektrumú anyagokat mutat be.
Annyit tettem volna, vagy szerettem volna ezt hozzátenni, hogy egyáltalán a 90-es évekhez viszonyítva, hogyha előveszek egy régi lapszámot, vagy én is egyetemistaként olvasgattam a régi lapszámokat, baromi széles spektrum jelent meg az országépítő folyóiratban, ebben teljesen unikális volt. Tehát a földépítészet, a vízgazdálkodás, a Duna árterületeivel való foglalatosság, gondolkozás, majdnem azt mondja, hogy építészet az szinte parciálisan a településfejlesztés, a falufejlesztési társaságnak voltak kitűnő cikkei, antropozófia, a Gelle Jánosnak a nyugati kapcsolatai révén belga építészek mutattak be baromi izgalmas házakat. Tehát ha ezt az újságot átlapozom, megnézem azt a fekete-fehér újságot, akkor olyan érzésem van, hogy az olyan lehetett az a világot 90 után, mint amikor egy dugót kihúznak a kádból, és iszonyatos szellemi és tartalmak és lelkesedés, tenni akarás özönlik ki. Ez megjelent az újságban, ha belegondolunk, megjelent az építészetbe is, mert akkor effektíven nem lehetett olyat lerajzolni, visszanézve az akkor megépült baromi jó épületeket, amit lelkesedéssel, kitartással az emberek örülve a szabadságnak, a szertelenségnek, ami építészetbe át tudott nálunk fordulni. Tehát, ami ne épült volna meg. Ehhez képest, amikor az ember manapság elkezd húzni egy vonalat, akkor már azon gondolkozik, hogy hú, hogyha ezt most megferdítem, akkor ezt majd ki az Isten nyila fogja megcsinálni. Tehát, hogy ahogy az kivitelezésben is sokkal szélesebb lett a spektrum, bármit meg lehet csinálni már most, ugyanakkor a gépesítettebb és sokkal nehezebb emberi kapcsolatokat találni, ami másik oldalról viszont egyfajta szegényedést jelent. És ehhez jön, amit a Gábor már az előbb pedzegetett, hogy valójában a sokkal több újság jelenik meg, de hogyha ezt egy kicsit szélesebb merítésbe veszem, akkor valójában a 90-es évekhez képest, amikor volt az új országban, mit tudom én, néhány 10-20-100 újság, most valójában a nyomtatott média, de ugyanúgy az internetes tartalmaknak is ömlenek az emberre, az ingyenes mindenféle katalógusoktól kezdve az internetes médiatartalmakig. Egy borzasztóan megváltozott a világ, de én azt gondolom, hogy az újságnak az alap kövei, vagy az alapjai, azok nem változtak. És amikor azt kérdezett, hogy kapcsolódunk a társadalomhoz, akkor ugyanazt mondtam, hogy ezek a nagy bölények nincsenek már köztünk, akikre még 20 éve ezelőtt is oda tudtunk figyelni, de viszont a tanítványok, akár a vándoriskolásokat vesszük, ott vannak az országban, és azt látjuk szerencsére, és igyekszünk is bemutatni, hogy ők viszont elvégezték a vándoriskolát, megtanulták azt, hogy kell a társadalommal, a helyi közösségekkel, a helyi építészettel együtt dolgozni, abban létezni, és az viszont, és szerintem ez benne van, megjelenik az újságban is, és a netes felületünkön is, hogy ezek a tartalmakat bemutassuk.
Egyébként az egy nagyon érdekes kérdés, amit talán közvetetten is felteszel ezzel, hogy valóban, ahogy te mondod, hogy kihúzták a dugot, és akkor ez egy olyan orgánum volt az országépítő kis túlzásra szinte az egyetlen, amelyik mondjuk 1000 példányban megjelent talán, ahol Andrásfalvi Bertalantól Molnár V. Józsefig mindenki tulajdonképpen adekvát és egy irányba mutató gondolatokat tudott meg. Az a nagy kérdés, hogy mi most találunk-e új Molnár V. Józsefeket, vagy illetve azok a Molnár V. Józsefek megtalálnak-e bennünket, és érdekli-e őket egy print megjelenés? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mi ezen egyébként elég sokat nyavajgunk, és ebben a szempontból szerintem egy nagyon jó együttműködés alakul ki elsősorban Balázs ötleteinek vagy gondolatainak köszönhetően, hogy tudja a net erősíteni az országépítőt, hogy ahogy a printben inkább ugye a szöveg tud, és valóban az időtálló szöveg tud erős lenni, azzal párhuzamosan viszont egy képi támogatást és kvázi reklámot tud a net adni a leegyszerűsített szövegtartalom publikálásával, tehát cikkeknek a lerövidítésének a publikálásával, de hogy azért alapvetően nagyon-nagyon átalakult, és mi, hát még egyszer mondom, azért mi ezt csak ugatjuk ezt a témát, de próbálunk rájönni, hogy működik egy Facebookos megjelenés, vagy a Facebookos megjelenés, az persze egyfelől tetszik az embernek, hogy hány like-e van, de hogy azt valóban elolvassa, kézbe vegye az újságot, a neten egy cikket vagy egy podcastet végighallgasson, hát ez egy önmagán talán túlmutató dolog, és nyilván az embernek egyensúlyozni kell, hogy legyen olyan tartalom, ami népszerű, de legyen olyan tartalom, ami pedig, hogy mondjam, bocsánat, hogy mondom, tartalmas, nem mint hogyha a többi nem lenne az. Az mondjuk egy érdekes dolog, hogy akár ez a hivatkozott vidéki építészetes, vagy egy tavaly, ugye szintén január elején megjelent cikkem a Pázmáneumról, azok elég olvasattak lettek, és ahogy próbáljuk a nézettséget meg, tehát hogy azt nincs persze végig is olvasták az emberek. Tehát, hogy egy elég kettős kép körvonalazódik ebben a dologban. Ezúton is üzenjük, hogy az új Molnár V. Józsefek jelentkezzenek a országépítő kukac országépítő.
Hát, az úgy megy egyébként, hogy ugye annó ezt úgy is interpretálták, hogy egy szellemi nagyhatalom a Kóskároly Egyesülés. Tehát valószínű ezért találtak oda ezek az emberek is, tehát nem véletlen jött a dolog. Illetve a másik oldalról pedig a szellemi nagyhatalom találta meg azokat az embereket, akik segítették az ő tevékenységét. Aminek nyilván volt egy társadalmi kihatása is, mert van ma is. Tehát ezt azért mindenki tudja, vagy mindenki észreveszi, már csak a látványból is, hogy itt valami más van, mint amit egyébként a mainstream diktál. Tehát, igen.
Még arra reflektálnék, amit Gábor, illetve amit te is mondtál. Tehát azért azt látom, hogy meg amit említettél is, Gábor, hogy a tartalom, tehát a jó tartalom és a jó látogatottság, vagy jó olvasottság, a kettő nem zárja ki egymást. De nyilván ez a legnehezebb. Ami viszont szerintem nálunk teljesen egyedülálló, tehát én azt mondom, hogy az országban egyedülállóak vagyunk, hogy nincs még egy olyan média, ami önálló netes felületet birtokol, vagy netes felületből áll, print, tehát újságot készít, és emellé még a Facebookon is ott vagyunk, és az Instagramon is próbálunk jelen lenni. Tehát ez egyrészt nyilván ennek a egykori, vagy ennek a 90-es években elkezdett szellemi nagyhatalmi státusznak a következménye, mert azért tegyük hozzá, hogy az is unikális, hogy összefog 20-30, 40-50 építész egy országba, de mondhatnánk azt, hogy fogjon össze 5-1 megyébe, és az a 50 építész közösség azt mondja, hogy ő minden évben ad arra pénzt, hogy egy újságot hozzon létre magának. Tehát ilyen szerintem az elmúlt 100 évben se nagyon volt másik az országban. És itt a Gáborral együtt most azon dolgozunk, mert az látszik, hogy az ország az újságban egyenletesen, tehát itt az én felelőszerkesztésem, ugye a tavalyi évben kezdődött, de előttem a Dénes Eszter szerkesztői munkája, vagy irányításával, munkájával és a szerkesztőbizottság munkájával is egy tartósan színvonalas, mind grafikailag, mind tartalmilag színvonalas lapot tudunk bemutatni. Szerencsére azért néhány visszajelzés van, de innen üzenem egyébként minden olvasónak, hogy epekedve várunk a visszajelzésre, mert az olyan, mint a háziasszonynak az ebéd, hogy jó sikerült, de azért örül, hogyha visszajelzést kap, vagy tudja ő is, hogy jó sikerült, de azért várja a visszajelzést, úgyhogy mi is várjuk a visszajelzéseket. De itt a netes felülettel, a Facebook megjelenéssel, ez egyfajta, mint egy piramis lehet ezt a rendszert fölépíteni, és úgy látszik egyébként, hogy épül.
Egy újság, ugye rögtön, ha most visszacsatolok a kezdéshez, akkor azért is jött létre, mert egy szócsöve akart lenni ennek a szerves vagy élő építészetnek. Ez a mai általatok szerkesztett újság, illetve netes felület. Minek a szócsöve, és mindezt hogyan és milyen módon próbálja prezentálni, tehát milyen szerkezeti formája van például az újságnak, és milyen dokumentációval vagy elképzelésekkel működik a netes oldal. Először Erhard Gábort kérdezem, jó? És akkor a netes felületről beszéljünk.
Hát ugye azért a net az elég lassan formálódott ki, és hát nagyon sokáig valóban ugye próbáltunk épület bemutatásokra fókuszálni, ami hát nyilván nem jelent, vagy nem hozta azt a lehetőséget, hogy hetente 2-3 megjelenéssel tudjunk büszkélkedni, ezért ugye valóban az országépítővel való együttműködés, illetve a Lechner Tudás Központtal való együttműködésünk az, ami elég sokat segített mondjuk úgy, hogy a tartalmak készítésében, vagy a megfelelő mennyiségű tartalom készítésében. Tehát ugye nekünk most Alapvetően van egy ilyen népépítészeti programos cikksorozatunk, ahol a korábban megépült épületeket mutatjuk kicsit részletesebben be. Elsősorban itt képi oldalra, és ez valóban inkább mondjuk úgy, hogy hát ez nem igaz, hogy bulváros, mert szerintem ezek borzasztó fontos tevékenységek, de ezek valóban inkább a képről szólnak, és egy olyan hagyomány ápolásról, ami mondjuk úgy, hogy tényleg csak a képek által is működik. A másik pedig, hogy elsősorban az országépítőnek cikkajánlói vannak, tehát ahogy említettem, hogy ami az országépítőben sok a szöveg, már bocsánat, és kevés a kép, azt mi megpróbáljuk úgy prezentálni, hogy az aktuális lapszámot be tudjuk mutatni sok-sok képpel azokat az épületeket, mert egyébként ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy amikor akár mondjuk meghatározó Makovec épületekről szó esik, és az ember elkezd, vagy akár a Makovec utáni másodvonal építészeinek alkotásairól szó van, elkezdünk keresni bárhol, tehát nyilván azért az elsődleges az interneten keresgél az ember, nagyon-nagyon kevés használható képanyagot talál. Mi ebben próbálunk segíteni, hogy egyrészt ezzel a színes és impozáns képanyag bemutatásával ráirányítjuk a figyelmet a labban megjelent épületekre, illetve interjúkra, illetve egyéb cikkekre, tehát van egy ilyen kooperáció, és hát nagyon-nagyon sok hál' Istennek most már ez az esemény, hát mondjuk még a pandémia ellenére is egyébként, ami hál' Istennek, amiről tudunk tudósítani, vagy kedvet csinálni hozzá részben mondjuk a Makovec Archívum, Makovec háznak a programjairól, vagy akár az Egyesüléshez kapcsolódó programokkal. Tehát hál' Istennek azért mindig alakult. Tehát én is mindig úgy kétségbe esem, hogy na akkor most mi lesz a következő két hétben, és aztán hál' Istennek mindig az van, hogy van még a talonunkban egy csomó olyan anyag, amit hát egyszerűen időhiányában nem tudunk kitenni. Úgyhogy szerte ágazó. Most már azt kell, hogy mondjam, tényleg ez az épület bemutatás, nézőpont és események, ez nagyjából úgy kialakult, és hát persze ne felejtkezzünk el, ugye ami egyébként tényleg a látogatottság szempontjából szerintem, hogy mondjam, létfeltételünk, ugye a videók is, remélhetőleg a podcasteknek is a sora, ami gyakorlatilag most már ugye heti rendszerességgel megjelennek, mert hogy ugye az építészet képi műfaj, és valóban ugye, vagy nem is képi műfaj, inkább bejárási, vagy hogy mondjam, sokkal inkább egy ilyen térérzeti műfaj, amit egy fotó sem feltétlenül tud jól előadni, és, vagy átadni, és mondjuk ezekre nagyon alkalmasak, meg a hangulatoknak, ugye, mert hiszen azért a mi építész közösségünknek, akár a visegrádi építésztáborig bezárólag, ugye meghatározója ez az ember közeli vagy közösségcentrikus létezés, és ezekre viszont a videó az, ami nagyon-nagyon jól tud átadni egy hangulatot, különösen akkor, amikor 1500 karakternél többet már telefonról nem nagyon olvasnak az emberek, úgyhogy nagyjából így alakul a net. De hogy mondjam, abból a szempontból mindenképpen van egy hierarchia, hogy az országépítő, vagy a print lap az, amit részben az alkotók is, vagy a szerzők is elsődlegesnek tekintenek, tehát azt tartják fontosnak, mint megjelenés, hogy ez most a mi maradiságunk-e, ez most egy másik érdekes kérdés, de tény, hogyha egy építész megkérdezik, hogy az éppen elkészült épületét hol szeretné bemutatni, akkor elsőként fogja mondani azt, ami legalábbis a mi köreinkben, hogy a labban, és ugye kvázi mi a nettel pedig inkább alá dolgozunk a lapnak, teljesen tudatosan is, és vállalva.
Balázs, hogy néz ki országépítő print szerkezete? Tehát milyen rovatok vannak, hogyan formálódik ennek a képe?
Egy mondattal kitérnék arra, hogy az újságot egy szerkesztőbizottság készíti. A főszerkesztőnk Dévényi Sándor immár 10 éve. Ugye én vagyok a felelős szerkesztő 2021. januárjától, előttem a Dénes Eszter látta ezt, vagy végezte el ezt a munkát, és az Egyesülés tagjaiból működik egy szerkesztőbizottság. A újság szerkesztése az egyik oldalról nagyon egyszerűen működik, tehát az első lépések nagyon egyszerűek. Valójában mikor az ember elkezd ilyen szerkesztői munkát, vagy egy cikkírói munkát, vagy a szerkesztőbizottsági tagságotra kap egy felkérést, akkor egy kicsit úgy kinőnek az antennái, és már ilyen szemmel kezd el nézni a környezetében lévő építési, kertészeti, akármilyen társadalom környezet, építészet, ugye itt a hármas hívószavunkra utaltál. Tehát valójában a szerkesztőbizottsági tagoktól jönnek a cikk javaslatok. Ezek részben saját munkák, részben meg, ahogy említettem, az általuk feltérképezett, begyűjtött, hozzájuk gyűlő ötleteknek az összeboronálása, összegyűjtése, amit a szerkesztőbizottságban elvégzünk, és utána pedig, ahogy, mivel ez az anyaggyűjtés az folyamatos, folyamatosan alakul egyfajta tematika is, tehát igyekszünk alapot valamiféle tematika mentén szerkeszteni. Itt a tavalyi évben kezdtük ezt el, és úgy látszik, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy a saját munkámat ez segíti. Tehát, hogyha a második számnál volt a népi építészet a hívószó, a harmadik számnál a gazdasági építészet, a negyedik számnál konzervatív építészet, ennek a társadalmi gondolatai hatásai volt a hívószavunk. Ezek aztán van, hogy változnak egyébként szerkesztés közben, de mégis segítik a munkát. A tartalom pedig az új épületek, felújítások, ugye van egy új rovatunk a tavalyi évtől, a Makovec épületeknek a felújítása, tehát az is egy nagyon jól működő rovatunk, amit a Gyetva Jenikő vállalt magára, és nagyon szépen működik, nagyon jó cikkek születnek. Ugye ennek az alapja az, hogy talán 2015-ben készült az első kormányhatározat, amelyik a Makovec Imre nagyságát, szellemi nagyságát elismerve az általa tervezett épületeknek a felújításához állami forrásokat rendelt, és ennek most már ugye 5-6 év elteltével megvannak az első, vagy nem is az első, tehát számos épület már elkészült. És amire itt koncentrálunk a felújításoknak a sokszor talán kicsit száraz, de mindenképp egyébként hasznos, és azért az embernek tapasztalat, vagy jó látni, hogy mi az, ami gyenge pont, amire figyelni kell, ami viszont megvan, ami meg jól működik. Tehát, hogy emellett a száraz műszaki rész mellett minden épülethez készítünk egy olyan interjút, ami vagy az épület egyik építőjével készül, vagy például a Baki faluház esetén egy hölgy 10-20 éve vezeti a művelődési házat. Egy nagyon, nagyon jó interjú készült vele, ahol bemutatta az épületnek a működését, és bemutatta azt is egyébként, hogy ezt az épületet hogy lakták be, amikor elkészült. Ez azért is tartom nagyon fontosnak, mert ez egy olyan könnyen odadobott mondás minden beszélgetésbe, hát nem is beszélve a Facebookról, meg az ilyen internetes fórumokról, hogy a Makovec épületei szarok, azokat nem is lehet használni. Itt azért most egy éven vagyunk túl, ugye 4 épületet mutattunk be, és ahhoz kapcsolódóak 3 ilyen interjún készült. Ugye a Baki faluház igazgatóasszonya mellett a Kakasdon Sebestyén Lajossal, aki az épületnek az egyik építője volt, tehát az építésnek a motorja volt, és azóta is ott a felújításban is jelentős részt vett. Most a Neszmélyi iskola felújítása kapcsán az iskolát építető igazgatóasszonynal készült egy interjú. Ezek a beszélgetések mind megmutatják ezek a tőlünk már időben és hát térben is eltávolodott eseményeknek, építéseknek a valódi helyi beágyazottságát. Másik oldalról pedig megmutatják azt, hogy igenis ezeket az épületeket használják, tehát hogy ne távolról próbáljuk megmondani az unokatestvérem szomszédjának, az anyósa mondta, hogy nem jó, ahelyett lássuk, hogy akik valóban használják, azok mit mondanak. Nem, nyilván ez nem PR cikkeket gyártunk, tehát igen, van amelyik épület beázott, de azzal együtt, tehát az is hozzátartozik az épülethez, de azzal együtt ezek sokszor olyan mondatok hangzanak el, amire az ember azt gondolja, hogy Gábor pedzegette, hogy bírjuk ezt az építész tervezői szakma mellett ezt az újságépítést, vagy újságkészítést csinálni. Olyan mondatok hangzanak el, hogy az embernek lendületet ad, hogy na hát igen, valóban ezért érdemes. Például a Neszmély igazgató azt, hogy volt egy olyan mondata, hogy hogy ez 89-90 a rendszerváltás környékén épült, hogy akkor készült el az épület, és azt mondta, hogy ennek az iskolának úgy kell felépülnie, mint hogy régen a templomok épültek, hogy a helyi közösség vegyen benne részt. És akkor az ember azt mondja, hogy na hát gyerekek, akkor ide a skicpauszt, és akkor rágjuk át magunkat a közbeszerzésnek a 180 oldalán is, meg a költségvetést is javítsuk végig. Nem ezt kérdezted, de talán ezért érdemes egyébként csinálni ezt.
Ez lett volna a következő kérdés, de egyébként megelőlegeztem.
Nagyon fontos az szerintem, hogy szinte minden számban van külföldről hozott méghozzá. Az speciál mondhatjuk azt, hogy kicsit ilyen a trendiség határán mozgó épületeket elsősorban távol-keletről jellemzően, vagy mondjuk például Angliából is volt egy-két épület, amiket bemutattunk, amik szerintem azt mutatják meg, hogy részben ennek a gondolkodásmódnak természetesen nem a feltétlenül a mi általunk folytatott, hogy mondjam, formai és társadalmi beágyazottságban is van valami fajta létjogosultság. Ezt Erdik Bálint építész kollégánk viszi ezt a cikk sorozatot. Illetve hát korábban volt két nagyon fontos oszlopos ilyen rovatunk, az egyik a főépítész, a másik pedig a vándorokból mesterek, amik hát mondhatjuk azt, hogy nem is tudom, hát jó lenne egyszer megszámolni, hogy hány epizódot értek meg. Mondjuk úgy, hogy az nem jó szó, hogy kifulladt, de hogy mondjuk úgy, hogy nagyjából körbejártuk ezt a témát már, tehát mondjuk még biztos fognak születni hasonlók, különösen, hogy vannak, amikor ezek két kategória, főépítész és a egykori vándorépítészekből lett mesterek összekapcsolódnak, mint ugye a legutóbbi Markó Imre anyagban, és ugye ott mindenkinél igyekszünk bemutatni, mind a vándoroknál, mind a főépítészeknél, vagy általuk, vagy hozzájuk kapcsolódóan épült épületet, tehát valami fontos, tehát itt sem önmagában a szakmát, a szakmai hitvallást próbáljuk bemutatni, hanem annak mondjuk egy valóban kézzelfogható konkrét lecsapódását is egy épületben akár. Mondhatjuk azt, hogy Tóth Falusi Gábor is kicsit hasonló, bár ő vele már volt korábban is ugye egy interjú, de a mostani lapszámban ugye a Pro Architektúra díjat elnyert nagyon, nagyon jó kis Marosvásárhelyi épületével szerepel egy interjú keretében.
Ez annyiban is fontos, amit a Gábor említ, ugye a Tóth Falusi Gábor esetében, hogy mindig igyekszünk, tehát hogy minden számban legyen egy határon túl, tehát felvidéki, erdélyi, délvidéki kollégának a egyesüléstag, vagy számos esetben nem egyesüléstagnak a munkáját bemutassuk. Hát ebben a lehetőségeinkben, vagy ahogy mondjam, a merítésben Erdély a legerősebb, de azért szerencsére felvidékről és délvidékről is tudunk épületeket bemutatni.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.